kezdjük a VMS tisztújításával, és hagyj vezessem úgy fel ezt a kérdésemet, hogy én azért tartom fontosnak, hogy beszéljünk erről, mert magyarországi hallgatók kevésbé járatosak a határon túli magyar politikában. Lehet, hogy mondjuk fel tudjuk sorolni, hogy mely politikai pártok képviselik az adott térség magyarságát, de úgy ennél mélyebben kevésbé látjuk át a szálakat, ezért kérlek, hogy segíts a hallgatóinknak eligazodni a vajdasági közéletben, politikában és a VMS életében. Az a hír, hogy Pásztor Istvánt a VMS élén újra választották, az nekem nem tűnik egy nagyon meglepő dolognak, hanem olyan természetesnek, mert már ki tudja, mióta ő a VMS elnöke. Te hogy látod, ez a természetes, hogy a VMS élén újra választják Pásztor Istvánt?
Pásztor Istvánnak a VMS élén nincs kihívója, és amilyen régre én vissza tudok emlékezni, hát végülis amióta ő vezeti a pártot, ami már nagyjából 15 éve, egyáltalán nem rémlik, hogy párton belül lettek volna neki komoly kihívói, ezzel egy kivétel volt igazából, egy rövid időszak, amikor a Magyar Mozgalom megalakult, ez egy alapvetően szabadkai súlypontú szerveződés volt néhány évvel ezelőtt, amiben a később alkotmánybíróvá vált Kórhecz Tamás vállalt szerepet, a régi szabadkai polgármester Moglai, Józsa László, aki korábban a Magyar Nemzeti Tanácsot vezette, és ez egy ilyen egy röpke ideig egy próbálkozás volt arra, legalábbis saját elmondása szerint, ugye a mozgalmisták elmondása szerint, hogy magát a VMS-t, a Vajdasági Magyar Szövetségét, ugye ez a legnagyobb párt lényegében, az egyetlen nagy vajdasági magyar párt, hogy ezt valamennyire plurálisabbá tegyék. Valójában, amiről ez a szerveződés szólt, az az, hogy egy belső kihívást támasszanak ugye az akkori és azóta is működő párt vezetésnek, és ez végül egy nagyszabású idézőjelbe vett tisztogatással végződött. Ezeket a mozgalmistákat kirúgták a pártból, akik természetesen erre válaszul, illetve hát számítva már eleve a kirúgásukra, a kizárásukra, egy saját pártnak a megalapításába fogtak, ugye ez volt a Magyar Mozgalom. A Magyar Mozgalom ugyanakkor nagyon rövid karriert futott be, néhány év alatt támogatóinak az elsöprő többségét elvesztette és marginalizálódott, néhány faluban, kisebb városban szerzett pozíciókat a helyi önkormányzatokban, részt vett persze a köztársaság, meg a tartományi választásokon is, de helyeket. Ha jól emlékszem, akkor igazából soha nem szerzett, vagy talán csak a tartományban egyet, és mára viszont, ez egyébként nem is olyan régi hír, hanem olyan körülbelül fél évvel ezelőtti hír, vagy valami ilyesmi, akkor be is szüntette a Magyar Mozgalom a politikai tevékenységét. Ebben nyilván benne volt az is, hogy már magának a mozgalomnak az indulása is, hát hogy is mondjam, eléggé ellentmondásos körülmények között történt. Kórhecz Tamás, aki, mint említettem, a mozgalomnak egyik vezéregyénisége volt, hát őt közvetlenül a pártnak a megalakulása után a VMS lekenyerezte egy alkotmánybírósági pozícióba, amit Kórhecz Tamás elfogadott, és a mozgalmat ott hagyta, ami ezután ott volt fejetlenül, nem is igazán tudtak a helyére találni megfelelő vezetőt, aki ugye Pásztor Istvánnak esetleg kihívója lehetett volna, és ugye a VMS és a Magyar Mozgalom közti küzdelem a vajdasági magyar szavazókért, ez ugye részint ezért nagyon gyorsan le is zárult a VMS-nek az elsőprő győzelmével. Úgyhogy ezt a rövid epizódot, a Magyar Mozgalmas rövid epizódot leszámítva Pásztor Istvánnak a vajdasági magyar politikában a vezető szerepét igazából egyáltalán nem kérdőjelezik meg, és most se kérdőjelezték meg, párton belül semmiképpen sem.
Pásztor Istvánhoz még, és a VMS-hez egy kérdés, a tisztújítás utáni sajtótájékoztatóján azt mondta, hogy a VMS továbbra is egyedül fog elindulni a szerbiai választásokon. Ez eddig is így volt, ebben van-e bármi meglepő, e mögött van-e valami üzenet, amit én nem értek Magyarországról, de ő ezzel üzent esetleg szerb pártoknak, vagy más politikai szervezeteknek, ezt hogy látod?
Pásztor István arra utalt, hogy a vajdasági magyar közösség fogyása miatt ugye egyre nagyobb veszély fenyegeti a pártot. Fogy a választói bázisa, és egyre kevésbé valószínű az, hogyha egyedül indulnak a választásokon, akkor jelentős sikereket tudnak elérni. A választási rendszert azt már így is a végtelenség leegyszerűsítették a kisebbségi pártoknak, tehát nagyon könnyen mandátumot lehet szerezni a parlamentben, és a tartományi parlamentben is. Ugyanakkor ugye ami ezzel az egészet párhuzamosan folyik, ugye az az, hogy a vajdasági magyar közösség, az otthon maradt vajdasági magyar közösségen belül sem aradt igazából a VMS osztatlan siker. Tehát ennek a közösségnek egy egyre nagyobb hányada nem a Vajdasági Magyar Szövetségre szavaz, hanem egyéb szerep pártokra. Ugye ezek korábban, ez mindig is valamennyire így volt. Ugye korábban ugye a haladó pártnak a kormányzása előtt, amikor szociáldemokrata per liberális kormánya volt az államnak, akkor is jellemző volt, hogy a választásokon a magyaroknak egy jelentős része, negyede, harmada, ez mindig változó volt, nem etnikai pártra szavaz, nem magyar etnikai pártra szavaz, legyen az a VMS, vagy akármelyik másik kisvajdasági magyar párt, hanem valamelyik szerb nagy pártra. Ezek abban az időben jellemzően a kormánypártok voltak egyébként. Szociáldemokrata ideológiájú demokrata párt, illetve valamelyik liberális párt. Most ez ma már nem így van. Ma már jellemzően, akivel a VMS-nek versengenie kell, még olyan önkormányzatokban is, mint Magyar Kanizsa, ahol pedig a magyarok aránya 90% fölött van, az a haladó párt. Tehát ugye Vučić féle állampárt, nevezhetjük így is, egyre nagyobb veszélyt jelent a VMS-re, helyi szinten is egyébként az önkormányzatokban, mert a magyar közösségnek is egy növekvő hányada szavaz igazából rájuk. Na most ugye, amit Pásztor István ezzel mondani akart, vagy amire utalt, az ugye épp az, hogy azáltal, hogy a haladó párt és a VMS közti szövetség az legalább olyan szoros, mint a VMS és a Fidesz közti szövetség, ezért egyre több magyar, hát úgy van vele, hogy na most én minek szavazzak külön a VMS-re, hogyha aztán az összes önkormányzatokban úgy is össze fognak fogni az állampárttal, meg ha amúgy benne vannak a kormánykoalícióba, akkor most mi értelme van ennek az egésznek? Tehát nem egyértelmű az, hogy a VMS csak ugyan egy politikailag autonóm szereplő lenne, hanem kívülről nézve, a választó szempontjából nézve egyre inkább úgy tűnik, hogy a haladó pártnak, az állampártnak az egyik szatellitja a sok-sok szatellit mellett. És ez nagyon veszélyes a VMS számára. Tehát, hogy nekik el kell tudniuk mondani a szavazóiknak azt, és a potenciális szavazóiknak azt, hogy érdemes rájuk szavazni. Ugye ez a megszólalás ennek szól, hogy szólunk előre, hogy hello, mi amúgy egy autonóm politikai szereplő vagyunk, nem ám a haladó pártnak a szatellitja, annak ellenére, hogy ezt nem minden létező fórumon a szövetségeseik vagyunk, meg nyilván alárendelt szövetségeseik vagyunk, és annak ellenére is, hogy aztán bizonyos önkormányzati pozíciókból, például Szabadkán, aztán majd ki fognak minket túrni, mint ahogy ez végig megtörtént. Ennek ellenére kell tudni jelezni a magyar közösség a potenciális választói bázis számára, hogy de mégiscsak egy autonóm politikai szervezetről van szó, ami hát egyáltalán nem egyértelmű ma már.
Pásztor Istvánnak az újraválasztása után ebben a sajtótájékoztatóján elmondott beszédében volt még egy számomra nagyon érdekes rész, ahol határozottan igaz az, hogy a segítségedet kérném, hogy segítsünk megérteni, hogy mire utalhatott Pásztor István, mert olyan ködösen fogalmazott, és most be is játszanék ebből a beszédből egy részletet, hogy te is halld meg a hallgatók is hallják, hogy miről beszélünk.
Az érdekeink mentén történő politizálás, és ez nem csak magyar-szerb vonatkozásban érvényes, és nem elsősorban magyar-szerb vonatkozásban értelmezem és mondom, hanem magyar-magyar vonatkozásban is. Azt gondolom, hogy a stratégiák többek között azért fontosak, hogy meghatározzuk, hogy mik a célkitűzéseink, meghatározzuk, hogy mik a prioritásaink, azokhoz keressünk partnerokat, és ne pedig valahol máshol kigondolt nemzetpolitikai lépéseknek a puszta végrehajtói legyünk, mint ahogy az utóbbi években igen gyakran ez megtörtént.
Mire utalhatott Pásztor István, amikor azt mondja, hogy máshol meghozott nemzetstratégiák Budapestre, Magyarországra? Mit gondolsz?
Egész biztos, hogy Budapestre céloz. Itt ugye kicsit hasonlóan ahhoz, mint ahogy a VMS igyekszik például a szerb haladó párttól való, ugye ez a szerbiai állampárttól való különállóságát is igazolni. Most ennek a mintájára hangzott el ez a beszéd is talán, ha bár egy kicsit nehéz kitalálni, hogy pontosan miről van szó, de hogyha Pásztor István lebegtet valami féle nézeteltérést a budapesti kormánnyal szemben, de hogy nem megy bele abba, hogy itt konkrétan miről van szó. A stratégiák emlegetése azért furcsa egy kicsit, mert a VMS vezette Magyar Nemzeti Tanács évek óta nem alakít ki stratégiákat, sem a kultúra, sem az oktatás területén, meg kivétel a nyelvhasználat. Az, hogy ezt most pótolni akarják, ez mindenképpen dicséretes. Ugyanakkor van egy érdekes része még ennek a beszédnek, ugye az, hogy hogy folytatódik, ami a az iménti bejátszó után, ami közvetlenül elhangz. Van egy elem, ahol az elnök valamelyest konkretizálja itt a magyar-magyar viszonyban fönnálló esetleges feszültségeket, tehát ugye ezt a szót nem használja, nem beszél feszültséget, de ugye mégiscsak ezt sejteti az, amit mond, és mégpedig akkor, amikor azt mondja, amikor arra utal, hogy a kultúrának, a kultúrafinanszírozásnak a terén van valamiféle konfliktus, amit megint csak nem fejt ki. De mégis furcsasága ennek a beszédnek, hogy kísér rejtjeles, nem igazán tudjuk, hogy az elnök pontosan kire céloz. A kultúráról is azon belül különösen a népművészeti finanszírozást emlegeti, de hogy ezen a téren pontosan milyen nézeteltérés van, milyen koordinációs problémák vannak magyarországi partnerekkel, az nem világos. Ami tudható, és ami ugye már egy sajtónyilvános dolog, az ugye a tavasszal kirobbant, ugye a fórum, az ugye egy fórum kiadó körül kirobbant botrány, ami nem népművészet, de kulturális botrány, amikor is ugye kiderült, ezt a magyarországi Magyar Narancs még is írta, hogy a VMS csúcsvezetése, és hát ugye konkrétan Lovas Ildikó részéről, ugye súlyosan cenzúrázták a kiadónak a munkáját, bizonyos szerzőket, Magyarországon élő szerzőket, de vajdasági származású szerzőknek közlését megtiltották az igazgatónak, a fórum igazgatójának, ami természetesen hát egy nagyon súlyos cenzúrázó lépés, amire példa sem Vajdaságban, sem, ha én jót tudom, akkor a régióban ilyen jellegűre az utóbbi években, évtizedekben nem igazán volt, ez most nálunk vígan megtörtént, de hogy ami a hátterében van, az talán adhat egy kulcsot annak a megértéséhez is, hogy miféle koordinációs problémákról lehet szó a népművészetnek a terén. Ugyanis június elején egy későbbi beszédében Pásztor István arról beszélt, és részint utalt egy beszédében, hogy a megfogyatkozó források miatt ugye a következő időkben nagyon meg kell gondolnia majd a vajdasági politikai vezetésnek, hogy milyen kulturális tevékenységet fog finanszírozni, a médiát, egyebeket miket fog mit finanszírozni, és mit nem. Itt választani kell majd bizonyos dolgok között, és ugye például, amire konkrétan utalt az, hogy olyan embereknek a munkásságát, akik Magyarországon élnek már, elszármaztak a vajdaságból, nem föltétlenül kéne tervezni, hanem inkább a prioritás az itthon maradottak kéne, hogy legyenek. Ez ugye jelentheti azt, hogy a VMS rövidebbre akarja fogni a gyeplőt a kultúrafinanszírozásnak a terén. Talán jelentheti azt is, hogy jobban központosítani akarja az arról, tehát a döntéshozatalt a kultúrafinanszírozásnak a terén. Gondolhatott arra, hogy azokat a csatornákat, amiken keresztül civil szervezetek, illetve a kultúrában dolgozó civil szervezetek esetleg Magyarországon közvetlenül a VMS megkerülésével szereznek pénzt, hogy ezeket korlátozzák, de ezt igazából nem tudhatjuk, mert az elnök megint csak nagyon rejthelyesen beszél, és csak találgathat, mint tudunk például pegykáknak az alapján arról, hogy itt miről van szó konkrétan. Amit egész biztosan tudunk, az a fórum kiadó körüli ügy, és esetleg ebből következtethetünk arra is, hogy a folklór finanszírozás terén milyen problémák lehetnek Vajdaságban.
Vannak viszonylag friss népszámlálási adatok Szerbiából. Ebből csak egyet hagy emeljek most ki, hogy ha jól tudom, akkor Szabadkán az előző népszámláláson még valamivel többségben voltak a magyarok, és a most a legfrissebb adatok szerint már kisebbségbe került a magyar nemzetiségűek aránya Szabadkán, ami nyilván egy ilyen szimbolikus város Vajdaság tekintetében. Mit lehet kiolvasni szerinted az adatokból?
Szerbia lakosság az utóbbi 10 évben 500 000 fővel csökkent, ami rengeteg, de külön érdekesség az, hogy ezt a fogyást milyen arányban alkotják az egyes etnikai csoportok. A magyar közösség, ami 10 évvel ezelőtt a lakosságnak nem egész 4%-át tette ki, az a fogyásból mintegy 15%-ot tett ki, ami olyan körülbelül 70 000 fő, valamivel több, ami ugye egy sokszoros, körülbelül 4-szeres fölülreprezentáltság, ami nagyon durva. Magyarul mondva, amiről itt szó van, az, hogy az ország lakossága csökken, egyfelől az alacsony születésszám miatt, de másrésztről viszont a rendkívül gyors kivándorlási hullám miatt is. És ugye, amit itt a magyar közösség esetében láthatunk, az, hogy a kivándorlási hullám az sokszorosan erősebben érinti a magyar közösséget, mint az összes többi etnikai közösséget, beleértve a szerbeket, nem meglepő módon. Nyilván az az oka, hogy ugye a magyar állam ugye 2011-ben lépett hatályba a magyar állampolgárság megszerzésének megkönnyített eljárása, amivel a vajdasági magyarok tömegesen éltek, és ami hát ugye megkönnyítette nekik ugye azt, hogy az országból kivándoroljanak. Az elsődleges célpont ráadásul most már nem is Magyarország, hanem ugyanúgy, mint a szerbiai szerbek számára, Ausztria, Németország és Anglia. Na most ez egy rendkívül veszélyes tendencia, ugye csak egy kicsit kontextusba helyezzük azt, hogy miről van szó. Tehát a vajdasági magyar közösség, ami a 70-es években még úgy nagyjából 500 000 főt tett ki, az ma 170-80 ezer főt tesz ki. Tehát ez egy elképesztő fogyás. És még 10 évvel ezelőtt is 250 000. Amit itt most szerencsétlenségünk van végignézni, az az, hogy a vajdasági magyar közösség, ami még egy évtizeddel ezelőtt is egy közepes méretű, bár fogyó, de hogy ezzel együtt is egy aktív, kulturális és politikai és mindenféle élettel rendelkező közösség volt, az szépen lassan, hát nem is olyan lassan, igazából nagyon is gyorsan zsugorodik, és egy olyan közösségé változik át most itt a szemünk előtt, ami egyre kevésbé lesz alkalmas a reprodukálódásra, nyilván előregedik, hát kik azok, akik kivándorolnak, természetesen elsősorban fiatalok, és ami ezért az asszimilációs nyomásnak is, hát a nagyon is közeli jövőben is egyre kevésbé fog tudni ellenállni. Ez a közösség a szemünk előtt olvad szét lényegében. Ezzel együtt is érdekes adata a szerbiai népszámlálásnak, hogy az ország egyébként etnikai értelemben nem vált homogénebbé, mint amilyen volt 10 évvel ezelőtt. Erre két dolog ad magyarázatot. És olyannyira nem vált homogénebbé, hogy egyébként a szerb közösségnek is az aránya csökkent 83-ról 80-ra, egy 3% pontos aránycsökkenés, amire két magyarázat van. Az egyik az az, hogy az albánok, tehát akik a koszovói határ mentén élnek tömbben, meg egyébként nagyon sokan élnek szétszóródva az ország egyéb tájain is, de hogy ugye elsődlegesen ez a Preševo-Bujanovac tömbben élnek, ők a korábbi népszámlálásokat jellemzően bojkottálták. Most nem így volt. Most részt vettek a népszámláláson, és sokkal több albánt számoltak. Azt hiszem kb. 60 ezeret ezen a népszámláláson. Ez az egyik dolog. A másik dolog, szintén érdekes, az az, hogy Szerbiának a Montenegróval való közös határán van egy Sandzsák nevű régió. És ezt a Sandzsák nevű régiót, ezt többségében délszláv nyelvű, muzulmán vallású emberek lakják. Azt hiszem, hogy ők az egyetlen etnikai közösség az egész országban, akiknek abszolút számokban nem csökkent a számok 10 évvel ezelőtthöz képest. Ami mit jelent? Ami azt jelenti, hogy nyilván ott is nagyon nagy a kivándorlás, de hogy olyan magas a születésszám, hogy ezt úgy nagyjából ellensúlyozza. És hogy ez az egyetlen etnikai közösség épp ezért, ami jelen pillanatban reprodukálódik az országban. Egyébként ez nem egy nagy számú közösség, tehát kb. 150 ezer főről beszélünk. Viszont ami érdekessé teszi ezt a társaságot, az az, hogy az, ahogyan ők identifikálnak, az változik. A 90-es évek elejétől fogva ebben a közönségben megosztottság volt azon a téren, hogy muzulmán nemzetiségűnek, vagy pedig bosnyák nemzetiségűnek vallják magukat. Megint csak etnikai, kulturális jegyek alapján ez ugyanaz a közösség, délszláv muzulmán vallású emberek, de hogy az identifikáció az nagyon nem mindegy. Ugyanis, akik muszlim vallású, muszlim nemzetiségűként határozzák meg magukat, azok azzal körülbelül azt kommunikálják, hogy bár vallásilag különbözünk a szerb többségtől, de az államhoz abszolút hülyek vagyunk, lojális polgárai vagyunk. Ezzel szemben azok, akik bosnyákként identifikálnak, azok Bosznia-Hercegovinát, mint anyaországot azonosítják. És ez ugye a szerb állam felé érzett lojalitásnak egy relatíve gyöngébb jellegét hangsúlyozza kvázi. Na most az a változás, ami az utóbbi 30 évben lejátszódott, az az volt, hogy a muzulmán nemzetiségűek, önmagukat muzulmán nemzetiségűként meghatározóknak az aránya, az fokozatosan csökken, és egyre inkább. Az önmagukat bosnyák nemzetiségűként meghatározók aránya viszont fokozatosan növekszik, és a két közösség közti arány most már egyébként teljesen megborult, tehát most már egyértelmű többségben vannak azok, akik bosnyák nemzetiségűként határozzák meg magukat, ami miatt erre a régióra egyébként lehet, hogy érdemes lesz közép és hosszú távon figyel. Vajon arról van szó, hogy ez egy jövőbeni esetleg és újabb szeparatista konfliktust vetít előre? Ezt nyilván nem tudhatjuk még. De azt minden esetre tudjuk, hogy van itt egy közösség Délnyugat-Szerbiában, aminek a szerb államhoz való lojalitása az hát legalábbis ellentmondásos, és ami az egyetlen közösség, egyetlen etnikai közösség az országban, ami reprodukálni tudja magát, szemben a szerb közösséggel, ami ugye öregszik el, vándorolnak ki, csökkennek, az arányuk is csökken, ugye, az országon belül.
És ugye szemben a magyar kisebbséggel is, ami hát jelentős fogyáson van túl, ugye ismertetted itt az előbb a számokat. Ez lehet egyébként az oka annak szerinted, egy huszárvágással átlépve a következő témánkba, hogy a szerb-magyar kapcsolatok azok kitűnőek, vagy soha nem voltak ilyen jók, vagy nem tudom, majd értékelt kérlek te, de így a különböző megszólalásokból én ezt olvasom ki, és hogy úgy értem ezt a kérdést, hogy nem veszélyezteti a magyar kisebbség a szerb integritást, nem tudja a magyar kisebbség magát fenntartani, sem anyagi, sem számbeli értelemben, nem egy növekvő közösség, tehát szó nincs arról, hogy itt valami hasonló történne, mint Dél-Nyugat Szerbiában. Vagy mi lehet a jó kapcsolat mögött szerinted? És akkor bocsánat, most még egy dolog, egy adalék, hogy a jó kapcsolathoz egy nagyon kézzelfogható dolog. Néhány héttel ezelőtt Szabadka határába kikerült nagyméretű piros-fehér-zöld Szabadka felirat az egyik oldalon, másik oldalon pedig Szabadka szerb neve a szerb nemzeti színekben. Szerintem ez mondjuk 10 évvel ezelőtt elképzelhetetlen lett volna, amikor még, most visszakerestem a hírekbe, 11 évvel ezelőtt találtam ilyet, hogy Szabadkán egy házfalára felírták szerbül, hogy halál a magyarokra, eltelik 11 év, és hatalmas piros-fehér-zöld Szabadka felirat van. Kevesebben élnek azóta magyarok Szabadkán, mint 10 éve. Szóval te hogy látod, mi van-e mögött a kapcsolat mögött?
És konkrétan a feliratnak az esetét azt az magyarázza, hogy valamivel korábban kikerült egy ilyen Szubotica felirat, mondjuk egy Szabadkának a szerb neve, ilyen földre fektetett, de hogy kivilágított betűk a városnak a határába. Párhuzamosan egyébként azzal, hogy az utóbbi években ugye a Szerbiában egyébként az állam, szerte az államban mindenütt egyre nagyobb divat lett, ugye a nemzeti zászlónak a minél gyakoribb használata, hogy egyre több helyre kitették, stb. És hát ugye a helyi magyarokat, meg ugye kimondottan ugye a vajdasági magyar pártotnak is ez ugye bántotta a szemét, és hát természetesen ugye ágáltak az mellett, hogy ha már egy szerb nemzeti színekben pompázó felirat kikerült, akkor kerüljön meg ki egy magyar is, és akkor végül is kikerül. Most kérdés az, hogy mennyi ideig fog az ott kint maradni, vagy meg fogják-e rongálni, egyébként nem vagyok benne biztos, hogy meg fogják rongálni. És akkor ezzel ugye rá is térek arra, hogy itt ugye a szerb-magyar viszonyok, ugye ennek két szintje van, egyfelől hétköznapi emberek közti viszonyok, másrészt meg ugye az állam közti viszony. Most a hétköznapi emberek közti viszonnyal az van, hogy a legkonfliktusosabb az mindenképpen 2002-3 és 2007-8 között volt. Ennek az volt az oka, hogy ebben az időszakban volt kamasz, és aztán fiatal felnőtt az a generáció, akik a háború alatt nőttek föl, akkor voltak gyerekek, és akik a háború idején szüleiktől, mondom, hogy a kiskoruktól kezdve az ebédlőasztalnál mit hallgattak, a mindenféle kisebbségekkel szembeni gyanakvást, elsősorban nyilván a horvátok, az albánok, meg a bosnyákokkal szemben, de hát végül is ebbe a kalapba belevették a magyarokat is, mint kisebbséget. És ez a generáció, aztán ehhez még hozzárakódnak traumák is, mert ugye rengetegen a szerbek közül, és például kifejezetten Szabadkán is, akik szerbek, azoknak egy elég nagy hányada, ugye még a 90-es években érkezett, mint menekült, akiket elűztek Koszovóból, Horvátországból, meg Boszniából, természetesen traumatizáltak voltak, és természetesen nagyon erősek voltak a nacionalista, soviniszta érzületek. Na most ez a generáció, amikor elkezdett fölnőni a 2000-es években, akkor épp ezért ugye volt egy fiatal generáció, ami nagyon erőteljesen nacionalista volt, és aminek a hatására egyébként egy egész erőszak hullám söpört végig Vajdaságon, mindennaposak voltak. A verekedések mindennaposak voltak, a gyűlölet falfirkák, és ez normalizált is volt. Szóval, hogy habár a magyar párt és a magyar sajtó ezek ellen ágált, a szerb állam részéről sem a közbeszédben ez nem volt igazából elismerve, mint probléma, sem az állam, hát nem fogalmasítósított komolyabb intézkedéseket, hogy ezeknek a dolgoknak elejét vegye. De aztán ez ott 2007-8 környékén már elkezdett lecsengeni. Jött egy új generáció, aki már kevésbé befolyásolt ugye a háborús tapasztalat, mint az előzőt, és aztán ebben a pillanatban jöttek ugye a kormányváltások előbb Magyarországon 2010-ben, majd aztán Szerbiában. Na most ott 2011-12-től kezdve, hogy a szerb és a magyar államnak a viszonya az hirtelen nagyon megjavult. Ugye a szerb haladó párt és a Fidesz között, illetve aztán később kifejezetten személyesen ugye Alekszandar Vučić és ugye Orbán Viktor között egy nagyon szoros politikai szövetség alakult, aminek volt hatása arra is, hogy helyben a hétköznapi emberek Vajdaságban hogyan viszonyulnak egymáshoz. Természetesen a magyar miniszterelnöknek remek a sajtója a Szerbiában, a szerb nyelvű sajtóban is. A magyarok, mint barátaink jelennek meg, akik csak ugyan egyébként erőteljesen támogatják Szerbiának az EU integrációját, és akik egyben ideológiai szövetségesek is, ugye két ilyen fél autokrata vezető Kelet-Európában, hát nyilván egymásra találtak. És hát ennek ezt mindenféle szimbolikus gesztusok követték. Tehát ugye az például, hogy Szerbiában egészen a legutóbbi időkig teljes tabu övezte az 1944-es délbácskai eseményeket, amikor ugye a 42-ben a magyar hatóságok által Újvidéken szerbek és helyi zsidók ellen elkövetett népirtásra kvázi jött 44-ben idézőjelbe bosszú, és nagyjából, hát becslések szerint nagyjából 10-szer annyi, tehát körülbelül olyan 20 000 magyart lemészároltak ugye Dél-Bácskában, a Titónak a partizánjai. Ez teljes tabu volt a szerb közéletben, igazából nem is csak arról van szó, hogy ugye politikai szinten, vagy hogy a sajtó nem foglalkozott vele, hanem teljes informálatlanság volt erről, ami egyébként elképesztő. Tehát azért a szerb társadalomnak bőven lenne dolga itt a, hát hogy is mondjam, a saját történelmi felelőssége való szembenézésre, tegyük hozzá nyilván a magyarnak is. Szóval, hogy ez egy ilyen viszony volt igazából nagyon sokáig, hogy a magyarok megemlékeztek 90-es évektől kezdve, amikor már szabad volt. A 44-es vérengzésről, amit ellenük követtek el, a szerbek még megemlékeztek a 42-esről, mert azt meg ők követték el. És akkor ez így szépen ment így párhuzamosan egymás mellett, és mindkét társaság ugye kölcsönösen a másik áldozatainak a számát próbálta vagy lejjebb satszolni, vagy illetve a szerb részről egy az egybe eltagadni, kvázi úgy mutatva be, tehát hogy még azok is, akik esetleg tudtak ugye ezekről a 44-es eseményekről, ami egy hát alapvetően egy szűk, szakmai, meg értelmiségi közeg volt, tehát ők is ugye ezt jellemzően ugye elfogadva a szerbiai baloldalnak a narratíváját, mint a fasisztákkal szembeni jogos bosszút, a felelősöknek a fölkutatását nevezték meg. Na most ezután, hogy Áder János és Tomislav Nikolić, ugye az akkori szerb államelnök, hát közösen koszorúzzon, emlékművet alapítson, szimbolikus bocsánatkérések, meg ilyesmik történjenek, ez nyilván elképesztő fejlemény volt. És hát nyilván volt hatása arra, hogy Vajdaságban a szerb-magyar együttélésnek milyen volt a minősége. De ugye tegyük hozzá, hogy mondom, bár ugye a magyar és a szerb kormányok működése az ezen csak ugyan nagyot lendített, valójában már 2008-tól kezdve azért a kapcsolatnak a normalizálódása, legalábbis a konfliktusoknak a tompulása felé haladtunk. És akkor így jutunk el a mába, amikor a magyar és a szerb kormányzat közti szövetség az továbbra is egyértelmű, és amikor ugye a magyar miniszterelnöknek, és ebből kifolyólag a magyaroknak unblock, remek sajtójuk van ugye a szerb társadalomban. Nem mi vagyunk most a fő ellenség, és persze ez érthető is. Tehát, hogy hasonló események szoktak lejátszódni minden olyan esetben, amikor a kisebbségnek az aránya egy meghatározott arány alá csökkent. Mindig azokban a városokban a legélesebb az etnikai konfliktus, ahol nagyjából kiegyensúlyozottak az arányok. Marosvásárhelyén kiélezett konfliktusok voltak, különösen a 90-es években, meg azután. Kolozsváron nyilván nem, mert ott már olyan kevés a magyar. De és itt is valami ilyesmi játszódik lehet. Olyan kevesen vagyunk lassan vajdaságú magyarok, hogy már igazából ez nem téma a szerb társadalom részéről. Mármint a szerb nacionalisták részéről sem.
Ezzel nem függ szerinted össze mondjuk ez a piros fehér zöld szabadka felirat, hogy most hetek óta ezt nem rongálta meg senki, mert már jól van, már kevesebb magyar él Szabadkán, mint mi. Elfér.
Igen, pontosan ezt gondolom, hogy annyira lecsökkent már az idézőjelbe vett magyar veszélynek a jelentősége, hogy egy ilyen piros-fehér-zöld kiírás, még ha kivált is ellenérzéseket, mert nyilván kivált. Tehát, hogyha az ember elolvassa a helyi szabadkai szernyelvű portáloknak a komment szekcióját, tehát nyilván azt fogja látni, hogy a helyi szerbek, vagy a horvátok sem, amúgy nem tapsolnak ennek a dolognak, nyilván nem tapsolnak. De hát nem is korbácsol föl már olyan indulatokat, hogy most valaki oda menjen és lefesse, vagy bármi ilyesmi. És ez igen, szerintem ez csak ugyanazért van, mert ugye az idézőjelbe vett magyar veszélynek a jelentősége az rengeteget csökken a fogyás miatt.
még a kapcsolatok tekintetében hagy hozzak be egy teljesen a mi rádiónkra speciális adalékot, ugye az Európa Rádió egy református fenntartású rádió, és a közelmúltban választottak új vajdasági, vagy én megkérdeztem, hogy hogy szereti, ha őt hívják, délvidéki református püspököt, és az ő beiktatása októberben lesz, és az hát ilyen háttérinformációkból úgy tudni, hogy magyar és szerb részről is várhatóan államelnöki szintű részvétel lesz az ő beiktatásán, ami biztos az Novák Katalin jelenléte, de azt lehet hallani ilyen háttérbeszélgetésekből, hogy talán a szerb elnök is ott lesz. Mit gondolsz erről? Itt is arról van ez szó, hogy ennyire jóban van most ez a két ország, hogy még akár egy kisebbségben lévő nemzetnek, egy kisebbségben lévő egyházának a fontos, neki fontos pillanatában a két ország elnöke megengedheti magának, hogy ott legyen.
Hát kérdés, hogy a vajdasági magyar közösség szempontjából egy ilyen eseménynek egyébként mekkora a súlya. Annak szerintem nagyobb súlya van, hogy a katolikus egyház, tehát hogy a szerbiai katolikus egyház, amikor a szerbiai katolikus egyházon belül választanak meg magyar vezetőket, mint ami például Németh Lászlóról szóban megtörtént, mert hogy ugye itt ugye az van, hogy ugye a szerbiai katolikusok azok nem csak magyarok, hanem abban ugye benne van a helyi horvát közösség is, meg valamennyi nagyon kis számú szerb is, meg egy kis számú albán is. Most ezzel szemben a magyar, a református közösséget kizárólag magyarok alkotják Szerbiában, és a református közösség Szerbiában nagyon kicsike is. Tehát, hogy a vajdasági magyar közösségnek az elsőprő többsége az vagy vallástalan, vagy katolikus, a reformátusok igazából csak néhány palut alkotnak. Én arra gyanakodnék, hogy egy ilyen esemény az elsősorban apropó egy találkozóra, és hogy szimbolikusan fontos lehet, sajtóesemény, de hogy pontosan mekkora a jelentőség, azt nem tudom.
Igen, de el tudtad volna képzelni ezt mondjuk 10 évvel ezelőtt, vagy 15 évvel ezelőtt?
Igen, egyébként el tudnám képzelni, mert most tehát államfői szintű kapcsolatok azok nyilván rendezett formában folytak korábban is, tehát hogy ez önmagában szerintem nem olyan nagy újdonság.
Az jutott eszembe, itt most az elmúlt hetekben sokat beszéltünk Magyarországon Koszovóról, nyilván Szerbiában is, de hogy ugye a magyar katonákat ért békefenntartói munkaközbeni atrocitás így rávilágította a magyar közvélemény figyelmét újra Koszovóra. És az jutott eszembe, hogy 2008-ban Magyarország elismerte Koszovó függetlenségét, de a fél világ nem ismeri el Koszovó függetlenségét, és hogy vajon ez mennyire befolyásolja a szerb-magyar kapcsolatokat, nem tudom, nem lehet ebből visszatáncolni, hogy elismer egy ország egy másikat, nem látsz erre törekvést, esetleg, hogy a szerb állam ezt szeretné, hogy Magyarország ebből lépjen vissza, vagy egyet lehet erről szó. Meg nagyon érdekes az elfogadás körüli sajtót visszaolvasni, hogy 2008-ban Magyarország megvárta március 15-ét, és néhány nappal később az akkori Gyurcsány kormány hát ismerte el Koszovót hivatalos államként, és az volt az indok, hogy megvárják március 15-ét, hogy nehogy az elfogadás hírére ilyen etnikai konfliktus érje a vajdasági magyarokat emiatt, hogy a magyar állam elismeri Koszovót. Ez csak egy ilyen érdekes adalék itt az elmúlt évtizedek történetéhez. Szóval mit gondolsz Koszovó kapcsán a magyar-szerb viszonyról?
Szerintem Koszovó kérdése olyan különösebben nem befolyásolja a magyar-szerb viszonyt, mert elsődlegesebb a szerb fél szempontjából az, hogy a magyarokra, vagy a magyar kormányra szövetségesként számíthat az európai integrációs folyamatban. Na most ezzel együtt a szerb diplomáciának 2008 óta folyamatosan az a stratégiája, hogy azokat az államokat, amik már elismerték Koszovó függetlenségét, megpróbálják arról győzködni, hogy ezt az elismerést esetlegesen vonják vissza. Ez apró sikereket egyébként hozott, tehát ilyen mindenféle csendes óceáni szigetek, meg talán egy-két afrikai állam visszavonta a Koszovó elismeréséről hozott határozatát, de hát ezen kívül egyébként nem sokat. Tehát ez végül is ez egy zsákutcájának bizonyult a szerb külpolitikának, és éppen ezért én nem gondolnám, hogy Magyarországgal szemben értelme lenne ezt túlságosan erőltetni, mondom megint csak azért, mert teljesen fölöslegesen mérgesíteni el a viszonyt, amikor már eleve egy Szerbia számára nagyon is hasznos szövetségről beszélünk az euróintegráció miatt.
Hogy dobja még vissza így nagyban a labdát a kapcsolatokra. Tehát amit én itt a hosszú felvezetőmben mondtam ez a kérdéshez, akkor ez helytálló, hogy jó a kapcsolat? Tehát, vagy szóval hogy érzékelik ezt most szerinted a vajdaságban élők, akár szerbek, akár magyarok, tényleg jó-e minden szinten a kapcsolat? Ez egy pozitív dolog, ez szerinted lehetne ezzel még javítani, vagy ez már lehet, hogy túlzó? Hogy ítéled ezt meg?
Kérdés az, hogy mi a jó kapcsolatnak a mércéje. Hogyha az a mércéje, hogy vannak-e etnikai konfliktusok, azok 2008-9 óta, inkább 2008 óta lényegében nincsenek már. Ezek nagyon elszórtak, hogyha vannak. És ebből a szempontból a vajdasági magyar közösség az kvázi biztonságban érezheti magát. Ha az a mércéje a szerb-magyar viszonynak, hogy hogyan rendezi a szerb állam a kisebbségi jogokat, akkor ezen a téren olyan különösen nagy hiányosságokról megint csak nem tudunk beszámolni, ugye 2010 óta, amióta a Magyar Nemzeti Tanácsnak ugye ez a vajdasági magyar politikai autonómia szerve, ez egy ilyen personális elvű autonómia. Tehát 2010 óta, amióta ennek lényegesen kiterjesztették a jogköreit és forrásokat is, amik fölött diszponálhat, közvetlen megválasztásra volt, és a többi, és a többi. Szóval, és ugye az ellenőrzése alá vonták lényegében a teljes vajdasági magyar kultúrát és oktatást. Megint csak nincs, tehát hogy ezen a téren megint csak én kielégítőnek nevezném a helyzetet, még akkor is, hogyha ezeket a jogokat, ugye az a későbbi alkotmány módosít, miatt ugye a 2010-ben hatályba lépett törvénynek bizonyos rendelkezéseit kurtították. Ha viszont az a mércéje a vajdasági magyar közösség jólétének, hogy jól érzik-e magukat az államba, hajlandóak-e ott maradni, akkor arra viszont a válasz már nyilván az, hogy nem, mert megint csak elképesztő iramban hagyják el az országot, sokszorosan fölreprezentáltak a kivándorlók között. Hogyha ez a szempont, akkor nem túl rózsás a helyzet. Én úgy gondolom, hogy egész nyugodtan kimondhatjuk, hogy a vajdasági magyar közösség az eddigi történelmének a legsúlyosabb, és talán végső válságát éli napjainkban.